Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink, Gadácsi János vagyok. Ha azt mondom, hogy aranycsapat, akkor nem csak mi, hanem a félvilág fújja. Grosics, Buzánszky, Lóránt, Lantos, Bozsik, Zakariás, Budai, Kocsis, Hidegkuti, Puskás, Cibor. Ez természetes. De szerintem történelmünkben vannak még néhányan ilyen társaságbéliek, akik megérdemlik az aranycsapat minősítést. Például a marslakókként híressé vált tudósaink, akik ABC sorrendben Kármán Tódor, Neumann János, Szilárd Leó, Tellerede, Wigner Jenő. Vagy az Árpádházi, más néven Turul nem béli uralkodók, Álmos nagyfejedelemtől harmadik Andrásig, őket most nem sorolom el. Egyébként őket szent királyok nemzetségének is nevezték a történészek. És nyilvánvalóan ide kell sorolnunk az aradi vértanokat is, akik névsor szerint Aulich Lajos, Damjanich János, Dezsőfi Arisztid, Kisernő, Knézics Károly, Láner György, Lázár Vilmos, Leininger Westenburg Károly, Nagy Sándor József, Pöltembergernő, Schweidel József, Török Ignác, Vécsei Károly. Két nappal október 6-ai előtt róluk, illetve a szabadságról harcról lesz szó műsorunkban, melynek ismét Babuts Zoltán, hadtörténész, hagyományőrző huszár a vendége. Szervusz, köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzá.
Szervusz János, és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
Állandó ismertető jegyed a pödört bajusz, ami azonnal hitelesíti a hadtörténészt. Mióta viseled ezt a nemes arcszőrzetet?
Hát ez a kedves feleségemnek köszönhető, a második feleségemnek, aki kézdivásárai születésű, és ő mondotta volt, hogy hát mezítelen arccal azért a férfi ember nem néz ki sehogy sem, tehát valami arcszőrzetszerűséget kellene növeszteni. Ennek a kezdete egészen 2011-ig nyúlik vissza, de talán 2013 óta pedröm a bajuszomat, mert akkor sikerült ilyen huszár nevezetű bajuszpedrőt begyűjteni első alkalommal. Ez ugye megadja a kellő hegyét a bajusznak, hogyha az ember megfelelő módon kipedri. Ez ilyen bajuszviasz egyébként, kis mézzel. Így van, elvágólag.
Ez katonai kifejezés, elvágólag.
Így van, tehát úgy kell az embernek a bajuszát hordania, de egyébként, ha úgyis szóba kerülnek a huszárok, azért azt hadd mondjam el, hogy azért a magyar huszárnak a huszár egyenruhán túl többek között a bajusza is az ismertető jegyei közé tartozott, ami azt jelentett, hogy akinek például nem volt bajusza, az nemes egyszerűséggel vagy rajzolt egy kicsi bajuszszerűséget az orra alá, vagy lószőt ragasztott oda. Tehát az volt a lényeg, hogy mezítelen arccal a huszárok nem jelenhettek meg, tehát sem 48 előtt, sem pedig 48 után. Persze az első világháború tájékán már ez a helyzet egyéb iránt változott.
De ha az aradi 13-akat nézzük, például közöttük sincsen sima szőrű, vagy sima arcú. Tehát igen, aztán bajszos van, de a legtöbb inkább szakállos.
Legtöbb szakás, hát az a Kossuth szaká volt akkor a divat, de hogyha megnézzük az aradi vértanunkat, azért azt is érdemes megállapítanunk, hogy a huszár lovassági csapat nem azért felülreprezentált volt az ő köreikben, hiszen közülük többen is mintegy hatan szolgáltak 1848 előtt a császári király hadsereg valamelyik huszár ezredében.
Na most még visszatérve egy pillanatra így a bajuszra, tehát Agatha Christie hős Hercule Poirot, aki szintén ugye különleges bajuszt visel így a történetekben, azt mondta az egyik regényben, hogy a bajusz növesztés már pedig művészet. Tehát mi a teendő például ezzel? Így napi rutin is tartozik hozzá, hogy valaki ilyen
szerintem ez
fellépéssel tudjon megjelenni egy 48-as ünnepségen, mint ahogy így például te?
Adottság kérdése, mert nekem is reggel ki kell pederni a bajuszomat, ami azt jelenti, hogy rá kell szépen ezt a viasz réteget tekergetni. Viszont ez gyönyörű szépen ad egy tartást a bajusznak, viszont este le kell szedni az ember bajuszára, mert különben a párnát vagy az ágyneműt sikeresen összeviaszolja az ember. Azért napi gondos ápolást igényel, persze.
Akkor megvan ennek a rutinja szépen. Ezzel keresztet is vet az ember magára tulajdonképpen, de nyilván persze, megvan ennek az értelme.
Emiatt is kell naponta egy fél órával korábban kellene, hogy az ember kellőképpen ki tudja a bajuszt pedelgetni, vagy éppenséggel valamelyik nagyobb ilyen elálló szőrszálat visszavágni, hogy azért valóban húszáros legyen a bajusznak a külleme.
Kedves hallgatóink, hogyha internet közelben vannak, akkor a Magyar Katolikus Rádió honlapján műsorunknak az előzetesében találnak egy képet Babuts Zoltánról, amint éppen ezt a bajuszt pödri. átküldted néhány napja, és én ezt feltettem, úgyhogy ha valaki kíváncsi rá, például itt is megnézheti. Na hát ennyit erről a megjelenésről, és ugye hát említetted, hogy a aradiak között is jó néhányan voltak, igen, ugye huszár, fegyvernembéliek, más fegyvernemek, melyeket képviseltek?
Hát többek, többségükben a gyalogságtól voltak, de volt például Török Ignác tábornok, aki a hadmérnök kart képviselte.
Talán ő volt bajuszos, ugye?
A Vécsei Károlynak is bajusza volt többek között. Pöltenberg Ernőnek, aki ugye a huszártiszt volt, és ha már Pöltenbergnél tartunk, akkor talán vele lehetne nyitni a sort. Ugye Pöltenberg az nem magyar volt, hanem osztrák születés, ugye Ernst Ritter Pölt von Pöltenberg volt a becsületes neve, és ő 1848 előtt a 4. Sándor huszárezrednél szolgált kapitányként. És ő egyébként a magyarul hát nagyon keveset tudott, viszont amit tudott, azt a huszároktól szedte össze, magyarán szólva káromkodni, gyönyörűen tudott ezt a korabeli naplóból, visszaemlékedésekből jól lehet tudni. Gyönyörűen kifent, kipedert huszárbajósza volt neki, és egyéb iránt, amikor 1848 nyarán a Sándor huszárokat Bécsből Magyarországra vezénylik hivatalosan, akkor Pöltenberg egészen Latour hadügyminiszterig kilincsel, azon kérelmével, hogy ő még az előléptetési lehetőségről is lemond, csak Magyarországra ne kerüljön. Mert hogy itt zavaros a helyzet, nem lehet tudni, mi lesz itt a továbbiakban. Ő inkább Észak-Itáliába szeretne kerülni Radetzky tábornagynak a hadseregébe. A kérése nem teljesült, átkerült ugye szabályos vezénylésre a magyar honvédsereg kötelékébe, és nagyon jól tudjuk azt, hogy miután letette az esküt a magyar alkotmányra, a későbbiek folyamán az egyik legkiválóbb lovassági, majd pedig seregtes panasnoka, tehát később ugye a 7. hadtestnek volt a panasnoka, Görgei legmegbízhatóbb tábornokai közé tartozott, és 1849. október 6-án ezért életével fizetett Aradon.
Milyen más fegyvernemek voltak még itt a tábornokok?
Hát, ahogy mondtam, volt gyalogság volt a leginkább, és ugye volt ugye a már említett Török Ignác, de hogyha a tágabb értelemben vettem aradi vértanúkat szemléljük, akkor azért meg kell említenünk a széphalmi nyelvújítónak a legkisebb fiát, ugye a Kazinczy Lajos honvéd ezrest, aki 1849. október 25-én lőttek agyon Aradon, és ugye a sírját, a csontjait a mai napig nem találták meg. Ő eredetileg a Toulon-i utásziskolát végezte el. Tehát műszaki képesítése volt neki. Az egyik legkiválóbban képzett tisztje volt a 48-as honvéd hadseregnek. Viszont nem az utászoknál szolgált 1848 előtt, hanem a 9. Miklós huszárezrednek az állományába került egyéb iránt. És valamikor 1847-ben, amikor már megkapta a főhadnagyi sarzsiát, anyagi okokból adódóan leköszönt a rendfokozatáról, tehát kilépett a császári hadsereg kötelékéből. Hogy mennyire jó volt az ő megítélése az ezredén belül, az azt is nagyon jól mutatja, hogy amikor az ezrede Bécsbe került, akkor a bécsi hadosztályparancsnoknak volt a személyi segédtisztje fiatal hadnagyként. Azért az egy elég nagy jelentőségi beosztást volt, főleg egy ilyen fiatal tiszt számára. De ha már elkezdtük a huszárokat, azért kicsit folytassuk még itt az aradi vértanúkkal kapcsolatban a nevek felsorolását. Ott van a dúsgazdag délvidéki nábob, Kis Ernő altábornagy, aki örmény felmenőkkel rendelkezett, és ő hát 1818 tájékán lépett be a császári király ármádiába, több huszárezredet is megjárt, és a történelmi emlékezetünk úgy tartja, hogy az első Füredi Anna bálon ismerkedett meg az ő jövendőbeliével, ugye a horvát Krisztina Annával, aki miatt ugye az édesapja rendezte a füredi bálokat. Na most az, hogy találkoztak-e ezen az Anna bálon sem, azt nem lehet tudni. Kis Ernő ekkor éppen az ulánusoknál szolgált, tehát nem huszártiszt volt, hanem ulánustiszt, de tény is való, hogy 1826-ban elvette Horváth Krisztinát feleségül. Ez a házasság sajnos tragédiával végződött, mert az első gyermekük születését követően a felesége meghalt, aztán pár évvel később a kislány is. Tehát Kis Ernő özvegyember maradt, viszont volt neki egy házasságon kívüli kapcsolat, amelyből három gyermeke született, egy fiú és egy ikerpár, tehát két lányról van egyébként szó. Tőlük el is köszönt 1849. október 5-én az egyik búcsú levelében. levelében. Kis Ernő, ahogy már mondottam, volt igen jó anyagi tehetségekkel volt megáldva, és ő ezt kellő módon tudta használni, tehát jól tudott sáfárkodni a pénzébe. Ugye ez azt jelentette, hogy a császári királyi hadseregben a békeidőszakban meglehetősen csigolasúsággal ment az előléptetési lehetőség. Tehát ki kellett várni, hogy valaki bizonyos időn belül vagy azon túl legyen, vagy kerüljön a következő rendfokozatba.
De most ekkel nem lehet ezt
hát eljönni. Akkor nem lehetett, mert békeidőszak volt. Ez kellő mérvű kapcsolat, és meglehetősen vastag pénztárca kellett, mert ez meg volt Kis Ernőnek. Ami azt is jelentette, hogy volt olyan esztendő, amikor Kis Ernő egy évben 80 ezer forintot költött el arra, hogy a rangban előtte lévő tisztársát kivásárolja a rendfokozatából. Az illető kérte a nyugállományba helyezését, vagy leköszönt a rendfokozatára, és az ő helyére került Kis Ernő.
Na most sajátságos személyzeti politika volt az akkor.
Így van, tehát azért meglehetősen akkurátosan működött a császári királyi hadseregnek a személyi ügye is, hogyha szabad így fogalmaznom. De olyan is történt talán egy alkalommal, amikor Kis Ernő Temesvárot szolgált, valami rossz fát tett a tűz, és ezért a századparancsnok a szobafogságra ítélte. Most ettől feltétlenül, hogy
tisztet lehetett szobafogságra?
Lehetett, persze, igen, szobafogsággal sújthatták, elvették tőle a kardját, és egy-két napig volt az illető bezárva. Igen ám, de aznap este egy bál volt, ahol a Kis Ernő is megkapta a meghívóját, és szeretett volna elmenni. Na most ezt elég huszárosan oldotta meg a maga részéről a Kis Ernő, ugyanis nagyon jól tudta azt, hogy az ezred kasszában jelentős mennyiségű pénz hiányzik, ami a századparancsnokának a rovására volt írható, egy kicsivel többet vett ki a kasszából, mint kellett volna. Kis Ernő fogott 10 000 forintot, beletette a századparancsnoknak a szalvétájába, és elhelyezte a tiszti étkezdén a századparancsnok étkészlete mellé. Na most akkor a tisztek együtt étkeztek, és amikor leültek az asztalhoz, a századparancsnok kibontotta a szalvétáját, és meglátta benne a kötek pénzt, hát fölkiáltott, hogy hát ez mi a csuda lenne. Mire Kis Ernő fölállt, és mondta, hogy alázatosan jelentem, ez az én kérelmem, hogy elmessek a bálba. Ezzel megoldotta a problémát, átvágta a gordiuszi csomót, és valóban este el tudott egyébként menni a bálba. Most a Kis Ernő 1844-ben ezredesi rendfokozatot kapott, tehát magyarként az egyik legmagasabb rendfokozattal bírt a császári királyi hadseregben, és megkapta a második Hannover huszárezrednek a parancsnokságát. És annyi pénze volt neki, hogy a teljes huszárregimentet vadonatúj egyenruhába öltöztette. Ezek erdélyi huszárok voltak egyébként, és amiért ilyen gyönyörű egyenruhát kaptak, a baka nyelv az csak csecse huszároknak hívta őket, mert hogy olyan csecsebecse egyenruhában voltak, de még a lovak is vadonatúj fénymázas lószerszámot kaptak, tehát nagyon-nagyon megadta ennek a módját. Jó kapcsolatai volt a Kis Ernőnek, megkapta a pápai Krisztus rendet, megkapta a hannoveri Guelf rendet, tehát azért ő szerette a kitüntetéseket, igen, hiú ember volt, és itt a második Hannover huszárezrednél több olyan tiszt is szolgált alatta, akikkel később aradon osztaszkodott a vértanúságban. Említsük meg Kossuth feltétlen hívét, a forradalmi lelkületű Nagy Sándor Józsefet, aki 1847-ben tüdőbetegségére tekintettel kérte a nyugdíjasztatását. Ő a Hannover huszárezrednél szolgált egyébként századosként.
És akkor ő reaktiválta magát
ezek 1848-ban, igen, szerintem a nemzetőrként.
Meggyógyult.
Kis Ernő volt ugye a parancsnoka, és meg kell említenünk mellette gróf Vécsei Károlyt is, aki őrnagyként szolgált ebben a huszárregimentben, és ő egyébként császári királyi kamarás volt, tehát egy igen magas pozícióval is rendelkezett. Már említettem volt Pöltenberg Ernő, de meg kell említenünk az ő korábbi parancsnokát is, Svejdl József tábornokot, aki őrnagyként 1848 nyarán hazahozta a Sándor huszárokat Bécsből. És Svejdl Józsefnek egyébként az egyik fia, Svejdl Béla is ebben az ezredben szolgált, akkor még fiatal hadnagy volt 1848-ban, és a 1849. október 6-án, amikor Svejdl Józsefet is kikísérik az aradi erőt 6-os számú kapuján a vásáncok tövébe, hogy ott agyonlőjék, akkor megkéri az őt kísérő minorita rendi áldozárt, hogy a kezében lévő ezüst feszületet ne féljen kivenni a kezéből, és azt adját a fiának. És miután agyonlőtték Svedlő József tábornokot, a lelkész valóban teljesített az utolsó kívánságát, a vérrel befecskendezett ezüstveszületet kivett a már halott Svedlő tábornok kezéből, és azt az aladi várbörtönben raboskodó Béla fiának át is adta. De meg kell még említenünk.
Bocsánat, hogy ezt említett, tehát ugye, hogy akkor Svejdőt agyonlőtték, egyébként ugye Kisernő is golyó által végeztetett ki, és még azt hiszem Lázár Vilmos, és még ki volt, aki golyót kapott? Dezsőfi Arisztid.
Dezsőfi Arisztid, ő is huszártiszt volt egyébként.
Hogyha ez hogy dőlt el, hogy ki az, aki tiszthez méltóan, ugye, mert az, hogy felakasztottak egy tisztet, azért az egy nagyon komoly büntetés volt még a büntetéseken felül is.
Tehát felakasztani régebben, hogy az utonállókat, meg a haramiákat lógatták fel,
szabad ilyen csúnyán fogalmazni. Voltak így ezek van. Az emberek. Az oroszok biztos nem akasztották volna föl, sőt, ki se végezték volna
a őket. Tiszthez méltó halál nem valóban az agyonlövetés volt. Egyébként a négy vértanúkit említettél, ők azért kapták ezt az ítéletet, mert vagy nem közvetlenül, tehát a császári király hadsereg ellen harcoltak, tehát nem vettek részt hadcselekményekben, vagy pedig a császári király hadsereg egy alakulata előtt tették le a fegyvert. Ugye említetted volt Kisernőt, azért idézik fel, hogy amikor őt is agyonlövik. Tehát hogy ott van ugye a négy golyó általi halálra ítélt között. Ugye maga a kibégzés az úgy történt, hogy letérdepeltették az elítélteket, bekötötték a szemüket, és három katona kellett, hogy leadja ezt a bizonyos lövést. Egy a fejre célzott, kettő pedig a szívre. Na most mindezt tették úgy, hogy közvetlen közelről két lépés távolságból adták le a lövést.
Van ugye erről egy híres kép, ha nem is az aradiakról, de lehet, hogy róluk is, de ugye Batthyány kivégzése.
Bizony.
Mindenki előtt ugye
ott éppen, van. Éppen
pontosan ezt a jelenetet láthatjuk.
Igen, éppen ugye Batthyányit vadászok végezték ki, de a négy golyó általi halálra ítéltet a 25. Vohel gyalogezrednek a csehországi bakái kellett, hogy kivégezzék.
Két méterről,
tehát közvetlen közelről adták a lövést. Az első sortűz eldördült, és Kisernő nem bukott hátra. És akkor a visszaemlékezések szerint fölállt, és
hogy nem találta el egy golyó?
A vállát találta el a golyó. Mondjuk meg, hogy hárman céloztak rá. A vállát találta el a golyó. Egy golyó.
Egyikük se akar gyilkos lenni, ez azt jelenti?
Valószínűleg bennük lehetett a harctéri idegesség, vagy nem kaptak elegendő mennyiségű pálinkát, és emiatt nem céloztak. És a második lövésnél ez nem teljesen világos, nem lehet tudni, hogy most vagy a kivégzést vezénő tiszt adta le a kegyelemlövést, vagy pedig egy katona a kivégzési sorfalból, de az történt, hogy közvetlen közelről halántékon lőtték Kisernőt, ami azt jelentette, hogy a fején lévő paróka az lángolva repült hátra a vásárcokba, és Kovács Mihálytól, Kisernőnek a tiszti legényétől tudjuk azt, aki valamikor Kossuth apánknak megírta az ő gazdájának, tehát egy Kisernő holtestének a kimenekítési történetét, leírta azt, hogy október 6-án késő este, de tényleg egy kolondos körülmények között csempészték ki a holttestet egy taligára pakolva, Arad külvárosába, és ott az egyik ilyen kivett szobában mosdatták le, és leírja azt, hogy szegény szerencsétlen gazdájának a fejét össze kellett drótozni. Ami azt jelentette, hogy igen nagy erejű volt ez a lövés, tehát szétlocsontotta Kisernőnek a koponyáját, és ha egy kicsit visszatérhető még az anyagi háttérre, azért azt érdemes felmítenünk, hogy 1848 májusában, amikor ugye a magyar haza javára gyűjtést rendeznek Kossuthék, akkor Kisernő 12 mázsa családi ezüstöt ajánlott föl a magyar haza oltalára, de hogy milyen anyagi háttere lehetett neki, gondolj csak el azt, hogy 1848 mázsa ezüstöt. Így van, az irgalmatlan
mennyiség.
Így van, viszont amikor a császáriak elkonfiskálják a vagyonát 1849. augusztusában, további 14 mázsa ezüstöt foglalnak le. tehát annyi maradt még meg Kisernőnek a délvidéki birtokán, hát az ugye az uralkodóháznak a kincstárába került.
Ezek szerint akkor ezek a gyermekei nem örökölhették
nem.
ezt meg.
Miután ugye az aradi birtokokat egyrészt rendfokozatvesztésre ítélték, másrészt minden ingó és ingatlan a vagyonuknak az elveszítésére, a rendjeleik kitüntetéséig bevonására és valamennyi címüknek az elvételére. Az volt a vád ellenük, hogy...
Tehát nem is örökölhették már a gyermekeik sem.
Fegyveres lázadásban vettek részt, miáltal a felségsértést követtek el. De a visszakanyarodva még kicsit így a huszár témára, volt egy 48-as honvédtábornok, Gáspár András, akit szintén halálra ítéltek egyébként az aradi 13-mal együtt, igen, csak aztán végül több évi várfogságot kapott kegyelemből. A fáma úgy tartja, hogy Gáspár András azért kapott kegyelmet, mert annak idején ő is a Miklós huszár ezredben szolgált, közhuszárból lett százados 1848-ra, röpke 21-22 év leforgása alatt, és így többek között ugye tisztása volt a Kazinczy Lajosnak, és állítólagosan ő volt Ferenc Józsefnek az egyik lovagló tanára Bécsben. És ezt az uralkodó nem felejtette el. De a valóságban az lehetett az, ami sokat nyomott alatban, hogy 1849. április 14-ét követően szögre akasztotta a szabjáját, és nem harcolt a továbbiakban a császári hadsereg ellenében. Tehát ez volt a valós háttere, vélelmezhetően.
Ja, itt most egy aranycsapatnak neveztem az aradi 13-at, gondolom egyetértesz ezzel.
Minden további nélkül, de ha egy kicsit megkapargatjuk a nemzeti emlékezetet, akkor azt vesszük észre, hogy amíg a mi generációnk, vagy a nálunknál idősebbek, hogyha megállítjuk őket az utcán, a 13 aradi birtokon közül legalább 3-4 embert föl tudnak sorolni, addig azért a fiataloknál már elkeserítő ez az állapot, talán Dalmenics Jánosnak a nevét, hogyha föl tudják idézni. Nagyon távolinak tűnik nekik, ugye 1848-49, pedig elmondhatjuk azt, hogy az aradi birtokunk az
mindegyikről van utca elnevezve például.
Így van, a örökérvényű példát adtak a magyarságnak, hogy hogyan kell egy igaz ügy mellett a végsőkig kiállni. Nem csak ők, hanem gróf Batthyány Lajosra is kell utalnunk, hogy Fekete Imre Gerilla tizedes, akit szintén 1849. október 6-án lőttek a pesti új épületben. Tehát nagyon sokan voltak, hiszen ugye a császári megtolás során mintegy 120-130 embert végeztek ki. Ezt mondhatjuk, hogy nagyon sok, de ha belegondolunk abba, hogy 1956 után Kádárék a mai napig nem tudhatjuk, hogy pontosan hány embert végeztek ki, mert ugye az ember, az elítéltek döntő többségét köztörvényes bűncselekménnyel vádolták meg, az 56-os dolgaikat szándékosan elhallgatva, a bírósági koncepciós eljárások során. Ebből adódóan mondhatjuk azt, hogy 70 év távlatából, vagy 61 néhány év távlatából nagyon kevés emberről tudjuk 100%-osan hiteltérdemben bizonyítani, hogy őt valóban 56-os cselekményekért ítélték el. Gondoljunk Mansfeld Péternek az esetére, akit köztörvényes bűncselekményekkel vádoltak meg.
És még meg is várták, hogy betöltse a 18. életévét,
és azt követően akasztották őt föl. De itt nem lehet tudni, hogy hány emberrel végeztek, 300 embertől kezdve egészen 1000 főig is lehet ezt a létszámot sorolni. Tehát, hogyha Hajnónak a megtorlási hulláma, azt lehet mondani, hogy nemzetközi felháborodást váltott ki 1849-50 folyamán. Érdekes dolog az, hogy az 56 utáni megtorlás nem váltott ki ilyen felháborodást az európai közvéleményben.
Azért is kérdeztem, hogy te is aranycsapatnak tartod-e ezt a, most ebben az esetben ezt a 13-as kompániát, hogy ők mindannyian ismerték egymást, és mondjuk lehettek korábban is egy fedél alatt, vagy egy asztal körül,
persze,
ők így 13-an?
Jó, hogy ezt kérdezted is. Egy érdekes példával hadd szolgáljak. Tehát nagyon jól ismerték egymást, és egy esettel szolgálnék arra, hogy azért ők is ugyanolyan emberek voltak, mint mi.
Voltak köztük feszültségek.
Így van, meg kell említenem többek között a Domjanics János és gróf Vécsei Károlynak az afférját, mind a ketten 1849 márciusának elején hadosztályparancsnokok voltak, a délvidékről fölvezényelték őket, és az ő nevükhöz fűződik a március 5-i szolnoki ütközet magyar győzelme. Igen ám, de a győzelmi babérokon alaposan összerúgták a port, Damjan is magának vindikálta ezt a dolgot, holott Bécsei Rongban idősebb is volt nála, és nehezményezte azt, hogy Bécsei előbb adta le a győzelmi jelentést, mint Damjan is. Ő egy nagyon hirtelen halagú rác, azaz szerb származású ember volt. Szoboszlót követett, ennek az lett a vége, hogy Bécsei Károly lemondott a hadosztályparancsnokságról, azt átadta Damjanicsnak, aki ezáltal megalakította a legendássá vált harmadik hadtestet, ő pedig az aradi ostromseregnek lett a parancsnoka. Tehát a Bécsei Károly a finom, klasszékesztyűs úriember, ahogy emlegették egyébként az egykori tisztásai, és 1849. október 6-án Damjanics Jánost 8-ként akasztották föl. Ugye 9 tábornokot ítéltek kötél általi halálra, ő volt a 8-dik, nehezményezte, hogy a csatákban mindig ő volt az első, és azt hitte, hogy legalább utoljára akasztják föl. Nagy nehezen a 2 mankóval oda bicegett a bitófához, amely alacsonyabb volt nála, mert egy építkezésből származó tölgygerendát neveztek ki bitófának, és egy bizony a hóhér alaposan megküzdött a 2 pribékkel, amíg Damjanicsnak el tudták törni a nyaksigolyáját. És 9-ként maradt a sorban gróf Vécsei Károly, akiről azt tartotta a fáma, hogy a császárhű apja, gróf Vécsei Ágost, aki a magyar nemesi testőrség parancsnoka volt Bécsben, ő járta ki ezt a kegyet az uralkodónál, hogy a fia végignézze, hogy a bajtársai egyesével kiszenvednek. Na most a valóság sokkal másabb lehetett, itt is a nőt kell keresni a háttérben. Ugyanis történt az, hogy volt egy tisztása 48 előtt Vécsei Károlynak a Hannover huszároknál, akit úgy hívtak, hogy Karl Grünne. Ő később első Ferenc Józsefnek lett a főhadsegéde 1849-ben, és egy azon fehér népnek udvaroltak. Viszont ebben a versenyben Vécsei lett a befutó maga gyönyörű szép huszárbajuszával, és Grünne báró nem kapott kegyet ettől a hölgyeménytől, ezt nem felejtette. Neki viszont megvolt a lehetősége arra, hogy visszaadja ezt a revansot Vécseinek, és valószínűleg így tette meg. És Vécseinek a szemét, vagy az ő emberi nagyságát is szerintem nagyon jól mutatja azt, hogy miután tőle elköszöntek a bajtársai a Taladon, neki már nem volt kitől elköszönnie, és ekkor odament a már halott Damjanics János holttestéhez, letérdelt előtte, és többször megcsókolta neki az élettelenül lógó kezét, és ezt követően végzett vele a hóhér. Nagyon jól lehet azt tudni, hogy miután a hóhér felakasztotta Vécsei Károlyt, még több mint 1 percen keresztül dobogott neki a szíve, ezáltal is fokozva az ő szenvedését, azt követően állt benála a halál.
Kedves hallgatóink, műsorunkban néhány nap múlva, 2 nap múlva, október 6-a lévén 1848-49 hőseiről beszélgetünk. Vendégem a stúdióban Babuts Zoltán, hadtörténész, hagyományőrző huszár, és említetted, hogy Nagy Sándor József Bécsből hazahozta
a huszárjait.
Svejdel József Bécsből hazahozta a huszárjait. Egy kis zene után majd a legendás huszár szökésekkel folytatjuk.
Huszár gyerek, huszár gyerek, szereti a táncot, az oldalán csörgeti a kardot. Ha csörgeti, ha csörgesse, vengjen sarkantyúja, Kossuth Lajos verbunkja, a muzsik áltatója. Ha csörgeti, ha csörgesse, vengjen sarkantyúja, Kossuth Lajos verbunkja, a muzsik áltatója. Thank you.
Kedves hallgatóim, folytatjuk műsorunkat október 6-a előtt két nappal, 1848-49 hőseiről beszélgettünk. Vendégem a stúdióban Babuls Zoltán hadtörténész, aki maga is hagyományőrző huszár. És hát akkor folytassuk ezzel a témával, hiszen a szabadságharc talán legromantikusabb része a huszár szökéseknek nevezett akciósorozat. Talán legtöbben Sára Sándor és Csóri Sándor 80 huszár című filmjéből ismerhetjük ezt a világot. Hány ilyen esetet tart számon a magyar hadtudomány?
Hát jó párról van egyébként szó. Egy-kettőt azért majd szerintem járjunk körbe, hiszen az a helyzet, hogy ugye 1848-ban, amikor a márciusi forradalom időszakában járunk, akkor voltak éppen ugye 12 magyar kiegészítésű huszárezrede volt a császári királyi hadseregnek, és ezek közül csak 4 volt idehaza Magyarország területén. Az első, a második, a harmadik és a 11. székely határőr huszárezredek.
Bocsánat, csak azért, hogyha már 1848. március 15-ét említett, akkor a 12 pont 10. pontja éppen erről szól.
Így van,
tehát, hogy
pont
az idegen katonákat vigyék ki Magyarországra, most nem pontosan idézem, és az idegenben álló a magyar katonákat pedig hozzák haza.
Ez volt az egyik legfontosabb követelése egyébként a március 15-i 12 pontnak, és ezt tűzte zászlavjára egyébként a Batthyány féle kabinet is. Tehát ott a külügyértől kezdve szinte mindegyik miniszter kilincselt Bécsben, hogy vezényeljék haza a magyar kiegészítésű, magyar nyelvű katonaságot Magyarország területére, és az itt lévő idegen ajkú császári alakulatokat pedig vigyék el. Bécsnek azonban megvolt a magához való esze. Ugye ekkor már Észak-Itáliában is forradalmi lázongások ütötték fel a fejüket, és Bécsben úgy okoskodtak, hogy a jól kiképzett magyar huszárokat és magyar sógyalogosokat nem kellene hazavezényelni Magyarországra, hogy később esetleg ellenük is harcoljanak az idegenajkú császári katonák, tehát ebből adódóan húzták ezt a dolgot, húzták, halasztották. A magyar fél felajánlotta, hogy amelyik császári alakulatot elviszik innen tőlünk Magyarországon, akkor annak a helyére hozzanak vissza például magyar huszárokat, vagy magyar kiegészítésű sógyalogosokat. Ez valamilyen szinten megvalósult, mert 1848 nyarán több huszár ezred is hazakerült, többek között például a Kokáért Morvaországból a 9. Miklós huszár ezred, de már ezt megelőzően 1848 májusának végén megtörténik az első huszárszökés. Ez a 6. Württemberg huszár ezrednél történt, amely Galíciában állomásozott, és a Lenkén János főszázados féle század döntött úgy, hogy ők nem várják meg a hazavezénylési parancsot, hanem hazajönnek.
Ugye róluk szól a 80 huszár?
Róluk is szól. Itt ugye azt tartja a fáma, hogy Sára Sándor a Lenkén féle szökési kísérletet dolgozta föl, ez nem teljesen állja meg a helyét. Sára és Csóri Sándor gyakorlatilag...
Sára Sándor rendezője és operatőrje volt a filmnek, és Csóri Sándor pedig a forgatókönyvíró.
Alaposan körüljárták a huszárszökések témakörét, és voltak éppen egybegyúrták az összes huszárszökést, mindegyikből egy-egy érdekes mozdulatot ragadtak ki, és ezt jelenítették meg ebben a nagyszerű alkotásban. Emlékezhetünk például arra a jelenetre, amikor a filmbeli huszárkapitányt megkötözik a huszárjai, amikor már a huszárok megszöknek, és a kapitányt utána küldik, hogy a jobb látásra bírja a legénységet. Na ez például pont Lenkeivel történt meg. Ugye, amikor Mariampolból kereket oldott a százada, Harsányi Bálint őrmester és két tizedesnek a vezetésével, Lenkeit a katonái után küldik. Illetve az ő kíséretében van még Fiat Pompeius főhadnagy.
Tehát, hogy vigyék vissza?
Hogy a huszárokat bírják jobb belátásra, térjenek vissza a császár hűségére, mert különben zendülésért a legsúlyosabb büntetésre számíthatnak. Azonban a huszárok megkötözik őket. És csak a magyar határon, tehát itt, amikor átérnek Kárpátaljára, akkor veszik le róluk a köteleket, és kérik meg őket, hogy vezessék haza a századot. Be is vonulnak, ugye, annak rendje és módja szerint, viszont ebből az ügyből hatalmas botrány kerekedett ebben az időszakban. Ne felejtsük el, hogy éppen ekkor már kirobbanó félben volt a délvidéki Rácz-magyar kisháború, és bizony azért a magyar kormányzatnak égető szüksége volt kiképzett magyar katonákra. A nemzetőrség az olyan jó megoldásnak tűnt, de hát az inkább vasárnapi katonaság volt, mert nem nagyon voltak ezek az emberek kiképezve, főleg lőfegyverrel való bánásmódra nem. És ugye Pécs pedig nem olyan akart kiképzett alakulatokat bocsátani Batthyányék rendelkezésére, viszont ezek a Württemberg huszárok pont azért szöktek haza, hogy ők délvidéken bizonyítsák az ő hazaszeretetüket. Bécs a fejüket követelte. Szegény Mészáros Lázár hadügyér, aki ugye maga is huszár volt, ugye korábban az 5. Radetzky huszárezrednek volt a parancsnok, amikor megkapta a hadügyminiszteri tárcát itt Batthyány Lajos kabinetjében. Mészáros Lázár ugye kutyaszorítóba került, mert a magyar közvélemény hősöként ünnepelte ezeket a huszárokat. Viszont hát Mészáros Lázárnak a katonai regula szerint kellett eljárni, úgyhogy annak rendje és módja szerint hadbírósági kibizsgálás lett ennek az egész történetnek a vége, és a huszárok aztán büntetés gyanánt azt kapták, amiért a valóságban megszöktek. A délvidékre vezényelték őket, hogy bizonyítsák a helytállásukat. Így az egyik első összecsapásban például Fiat Pompeius főhadnagy hősi halált is halt. Egyébként is, hogy mennyire pozitív volt az ő megítélésük ebben az időszakban, gondoljunk csak Petőfi Sándor örökbecsű költeményére, a Lenkei századára. Ugye a koszorút kötöttem cserfelevelekből, harmadcsillog rajta örömkönnyeiből. Kinek adnám én ezt, kinek adnám másnak, mint a Vitéz Lenkei huszár századának. Tehát ilyen volt ugye a magyar itthoni hozzáállás. Aztán ugye itt lehet arra utalni, hogy több uralkodói rendelet leírat született, hogy bizonyos huszár regimenteket hazavezényeljenek, például a nádor huszárokat akarták hazavezényelni 1848. júniusának elején, azonban akkor tört ki a prágai forradalom. És a huszárokat visszatartották, így részt vettek a prágai forradalomnak a lecsendesítésében.
Hát azért az közel nem volt olyan, mint a pesti, tehát ott a prágai események azok... Hát nemzetőrség által is leverhető.
Így van, de kellett a császári hadseregnek az ellentéted ereje. Aztán később ugye hazavezényelték a 6. Württemberg huszárezrednek a maradék 7 századát. A 1848-nál hazajött a 10. Vilmos huszárezrednek 2 osztálya, tehát 4 százada Galíciából. Említettük ugye a Miklós huszárokat és a Sándor huszárokat is. És ugye 1848. szeptemberében, amikor a magyar nemzet szabját rántott az alkotmány védelmében, tehát amikor Jelasics horvát bán megindult az ő horvátjaival a magyar pártütésnek a lecsendesítésére, akkor valóban úgy kellett a kiképzett huszár Kossuthéknak, mint egy falat kenyér. Ebből adódóan 1848. szeptember 22-én Kossuthnak egy gyönyörű, szép, lánglelkű felhívása jelent meg több magyar sajtófelületen, amely ugye az idegenben állomásozó magyar katonákhoz lett címezve. Ennek az utolsó mondatát azért érdemes szó szerint idézni, hogy a szegény magyar haza vérben, lángban áll, haza hát haza, akinek magyar lelke van. Na azért ez olyan velős megfogalmazás volt, ami szíven ütötte az idegenben lévő huszárokat. Gondoljuk meg, hogy többségük 8 vagy éppenséget 10 esztendben jette a császár kenyerét, viselte a császár egyenruháját, és azért ez az ő lelküket is megindította. Ráadásul 1848. október 10-én a Magyar Képviselőház üzent az idegenben lévő magyar katonaságnak, hogy jöjjenek haza a magyar hazának a védelmére. Tehát ez is megadta nekik a kellő lökést, és azt követően került sor a már a később legendássá vált huszárszökésekre. 1848. októberében, 1848. novemberében itt meg kell említenünk a 8. Kóburg huszár ezrednek az esetét, ahol gyakorlatilag szinte az egész ezred hazaszökött Galíciából ezernyi veszélyt vállalva. Egy-két példával azért majd szolgáljunk a kedves hallgatók számára.
De hogyha már említetted Kossuth lánglelkű beszédét, akkor most itt kikerestem gyorsan egy cikkből egy lejegyzett esküt. Ugye Sára Sándor filmjében is esküt tesznek a szökni készülő huszárok. Na most itt felolvasok egyet, hát nehéz lesz érzékenyülés nélkül. Így szól, esküszünk az élő Istenre és a kedves hazánkat védő Szűz Máriára, hogy a vészben forgó drága hazánkért utolsó csepp vérünket, örömest áldozzuk, és a minket hazavezető feljebbvalóinknak utolsó lehelletéig engedelmeskedünk. Míg hazánk rólunk nem rendelkezik, Isten minket úgy segéljen, aki ezen eskü ellen vét, pajtásai által végeztessék ki. Hát én azt hiszem, hogy ennél erősebb szöveg nem létezik a világon. Tehát hasonló van, de hogy ennél magasztosabb, amiben a hazaszeretet, a hit és a hűség megjelenik, nincs. És ezek szerint egy ilyen eskü kellett valójában, egy ilyen kemény elhatározás, hogy ezek a szökések sikeresek lehessenek.
Hát ugye Bécs személyben ezek a huszárok szökevények voltak is esküszegők, hiszen ugye a császári házra tették le az esküt. Viszont valóban tény és való az, hogy a császára tett eskünél és a fekete-sárga zsinórzatnál, tehát ugye a Schwarzgelb zsinórzatnál sokkal erősebbnek bizonyult ez a bizonyos legszentebb érzés, a hazaszeretet. Tehát volt, hogy huszárok egyesével szöktek haza, volt, hogy tisztek vezetése alatt, és az előbb általad felolvasott esküszöveget egyébként, ha emlékezetem nem csal, azt a nádor huszárok egyik fél százada tette le, amikor 1848. október 4-én Schréter Lajos főszázados parancsnokság alatt elindulnak Prága alól, hogy hazajöjjenek a vészben forgó magyar hazát megsegíteni. Ugye ebben a fél században volt Dezsőfi Arisztide egyik távoli rokona, Dezsőfi Dénes.
Igen, ő jegyezte le ezt.
Így van, az ő visszaemlékedéséből ismeretes ez. Ezernyi veszélyt vállal várkombokron keresztül jöttek haza, és miután ők hazatértek, akkor hirdettek ki a nádor huszároknál egyébként statáriumot. Tehát onnantól kezdve a legkisebb bécségét, és agyon lőhették a szökni készülő huszárokat. De hogy egy-két érdekes példával is szolgáljunk azért, hogy milyenek voltak ezek a huszárszökések. Ott voltak ezek a bizonyos nádor huszárok, akik a jászkonság területéről származtak, egyébként tehát a fatornyos kishazámnak a szülöttei, tehát ugye a jásságnak és a kunságnak a szülöttei voltak. 1848-45 például Görgei Artúr főhadnagyként szolgált ennél a regimentnél, nem véletlenül kérte ide magát, ebben az ezredben volt a legmagyarabb szellem. Tehát ezt ő le is írt az egyik öcsének írott levelében, és valóban kalandregénybe illő volt például a nádor huszárok hazaszökése. Képzeljük el azt, hogy szakasz, század kötelékben próbálnak meg hazaszökni, 48 októberétől egészen 1849 júniusáig. Akkor már Ausztria területén vannak a nádor huszárok, de valahogy megérzik a magyar haza közelségét, és az egyik utolsó sikeres szökésük 1849. június 4-én veszi kezdetét. Udvardi Ferenc őrmester vezetés alatt 98 huszár átvágja magát Ausztrián keresztül, és június 8-án Pinkafőnél lépnek magyar területre, majd pedig csatlakoznak Kmetti György hadosztályához.
49. júniusáról beszélsz?
Így van, a nyári hadjárat kellős közepén, és hogy mennyibe volt az egész kalandregénybe élő. Itt Kossuth minden követ megmozgatott, hogy ezeket a huszárokat hazahozza, és első alkalommal 48. szeptemberében egy Komlós Imre nevezetű ágens jelent meg Prágában, aki megpróbálta a nádorkuszárokat rábírni a szökésre. Hát ugye mindenki akart volna hazajönni, a tisztek azok azért óckodtak, főleg az idősebb törzstisztek, és aztán miután elég gyanúsan intézte az ügyeket ez a Komlósi, az egyik fiatal tiszt, ez a bizonyos Dezsőfi Dénes megkérte arra, hogy inkább távozzon a köreiből, mert valószínűleg többen figyelik őket, mint ahányan vannak a huszárok, és Komlósi el is indul haza Magyarországra, és egy köszönőlevelet ír a Dezsőfi hadnagynak, amit rábíz az őt fuvarozó bérkocsisra, hogy adja oda Dezsőfi hadnagynak. Igen ám, de ez a levél, ez nem Dezsőfi hadnagynak az asztalán költ ki, hanem Bídics Grécz herceg tábornagy, a prágai főadparancsnoknak az íróasztalán. Hát Dezsőfit lecsukják, nem találnak ellene semmi bizonyítékot, tehát szabadon engedik, de továbbra is megfigyelik. Utána érkezik meg Kárszonyi Dániel, aki már jóval szerencsésebb kezű ebben a kérdésben. Ő Bécs érintésével érkezett meg Prágába, Bécsben még találkozott István főherceggel. Ugye ő volt egyébként a nádor huszároknak az ezred tulajdonosa, mint Magyarország nádora, és üzente a huszároknak, hogy térjenek haza a magyar honnak a védelmére. Ezzel az üzenettel a Tarsolyában, illetve a Kossuth hírlapjának 180 példányával az utipodgyászában is 1000 forinttal fölvértezve érkezett meg Kászonyi, aki konspirációs találkozókat szervezett a Fekete Ló nevezetű fogadóban, az egyik ilyen prágai fogadóban a nádor huszárokkal, hogy az egyik rokona Boros Károly százados ott szolgált, szószót követett, megbeszélte a huszártisztekkel a hazatérésnek a menetrendjét, hogy melyik század mikor tér haza. Egyébként ezekre a deréktisztekre az hatott a legnagyobb mértékben, amikor kijelentette Kászonyi, hogy nem tudni, hogy a horvátok már ott vannak-e Pest alatt vagy sem, de valószínűleg már megütköztek a magyar csapatokkal. Tehát ez az érzés kerítette a huszártiszteket hatalmába, hogy most akkor haza kell jönniük magyar honnak a védelmére. De az első szökés a nádor huszároknál egyébként nem a tisztekhez fűzülött, hanem öntevékeny altisztekhez. Meg kell említenünk Balla Endre tizedesnek a nevét, vagy éppenséggel Rozsnyai Pál tizedesnek a nevét, akik pár huszárra szöktek haza. A Rozsnyai Pálnak maradt fönt egy nagyon szép naplója egyébként a szökésük időszakát jegyezte föl. Hát ott bizony a pálinkától kezdve mindennek megvolt a maga szerepe, igen. Az egyik huszárja véletlenül kikotyogta, hogy milyen célzattal érkeztek meg egy faluba, rájuk csődítették a katonaságot, a császári katonaságot, alig tudta kereket oldani. Tehát itt az ellenséges lakossággal is ugye azért néha
kénytelen kellett. Voltak mindenhol.
Így van, tengelyt
nem azt nézték, hogy magyarok, hanem hogy császári katonák.
A csehek viszonylag még azt lehet mondani, hogy pozitívan álltak hozzá a magyar huszárok szökéséhez. Galíciában ez nem volt egyértelmű. Ott azért már az ottani lengyel, meg ruszi lakosság nem minden esetben rokon szembezett a magyar huszárokkal, és például amikor Kászonyi elindul haza ebből a bizonyos konspirációs küldetésből, akkor 3 huszárt hazacsempész a vonaton. Prága alatt a huszárok leszállnak a vonatról, persze ők be is vonulnak a magyar honvédsereghez, ez aztán őket követi először, ugye 1848. október 4-ig, és Réter Lajos és Dezsőfi Dénesnek a félszázada, akik több csetepatét követően érkeznek meg október 11-én egyébként Magyarország területére, és ezt követően azt lehet mondani, hogy szinte minden héten történik valami eset. Egy-két ilyen példát hadd ragadjak még itt ki a nádor huszároknál. 48. októberének, derekán október 18-án Csillag Jakab és Tóth Sándor tizedes, tehát két tisztesről van szó, 85 huszárral indul meg haza Magyarországra, azonban az ellenséges üldöző katonaság kezei közé kerülnek, és a két káplár meg 10 huszár tudott csak hazatérni közülük. Tehát nagy volt a veszteség, a huszárok többsége fogságba esett. Több olyan alkalom esett meg, amikor eltévedtek a hazaszökő huszárok Morvaországba, vagy éppenséggel Sziléziába, vagy Poroszországba keveredtek. Hát ők ugye a császáriaknak a markába kerültek, tehát több éves várfogsággal sújtották őket. És elkövetkezett 1848. október 21-e, amikor Virág Gedeon főhadnagy és Hollá Hugó főhadnagyok indulnak meg Prága mellől, mint egy 220-ról. Virág Gedeon egy fiatal, 24-25 éves fiatal emberről van szó, ugye 1825-ös születésű, és ugye ekkor már az ezrednél kiirdették a statáriumot. A Virág azért megszervezte a hazajövetelt, tehát tudta azt, hogy merre felé kell jönni, tájékozódott a parancsnokánál, hogy hol vannak császári alakulatok, akiket érdemes elkerülniük, és amikor október 21-én megindulnak Luka városából, akkor az ő parancsnoka, Fernyer őrnagy éppen kint van a szállásának az erkélyén, és látja azt, hogy ahogy a huszárjai elvonulnak előtte, lent a Maskaköves utcán.
Pedig ő nem adott parancsot.
Így van, Virág fő a nagy karddal tiszteleg úgy, hogy a szabályzatban elő van írva, és akkor Fernyer őrnagy németül lekiált Virág Gedeonnak, hogy hát főhadnagy úr, ez az én jutalmam a 29 évi katonai szolgálata, miért? Mire németül visszafelelt neki Virág Gedeon, hogy nagyon sajnálom, őrnagy úr, de én előbb születtem magyarnak, és csak azután álltam be katonának. Tehát azt hiszem, hogy ez mindent elmond. Ők is több alkalommal csaptak össze az őket üldöző császáriakkal, viszont a Virág Gedeonról el kell mondanunk azt, hogy 1848-49-ben ő volt az, aki a legtöbb nádorhuszárt hazahozta, tehát több mint 200 embert. És itt még említhetjük a szökéseknek a sorozatát. Említettem ugye itt a nádor huszáraknál az udvardi ferencvére hazaszökést, voltak viszont 49 nyarán még szökési kísérleteik, amelyek sajnálatos módon kudarcba fulladtak. Gondoljuk el, hogy ugye Ausztrián keresztül nagyon nehéz volt hazajutni, volt még egy ilyen sikeres akciójuk, június 18 és 22 között még olyan 42 nádor huszár szivárgott át Magyarországra egyesével, akik civil ruhát öltöttek menet közben, megváltak a lovaiktól, és leborotválták a bajuszokat, nehogy magyar huszárnak nézzék őket. Viszont ugye volt két olyan nagy akciójuk, ami teljes kudarccal végződött, és ennek az lett az eredménye, hogy a szökésben résztvevőket tizedelésre ítélték.
Mint ahogy a Sára filmben is.
Így van, ez a Sára féle jelenet, ez megtörtént a valóságban. Azt mondhatjuk, hogy 13 jászkun huszáról is beszélhetünk, aki a szabadságharc vértanúi közé avanzsált, tehát őket is így ítélték el a császáriak.
Kedves hallgatóink, egy remek történelmólát hallhattunk Babus Zoltán hadtörténésztől, maga is hagyományőrző huszár, és hát pontosan tudja, hogy milyen az lóra ülni, szabját rántani,
így van.
Esetleg
szökni. János, még egy dolgra, ha fölhívhatom a figyelmet a kedves hallgatóknak. 1848-49-ben több mint 809 nádor huszár kísérelte meg a hazaszökést, de közülük csak 265-en érték el épségben a magyar határt. Gondoljuk, hogy milyen beszélt vállaltak ezek a huszárok, megérdemlik a nemzet emlékezetét.
Megemlítettük most őket, remélem, hogy máskor is módunkban áll majd erről beszélgetni. Köszönöm szépen, kedves hallgatóink, október 6-a közelettével az aradi vértanúkról és a hazaszökő magyar huszárokról beszélgettünk műsorunkban. Most Verlen Nagy Eszter, Peresztegi Attila és Bójás János nevében is köszönöm a figyelmet, szép hétvégét kívánok önöknek, Gadácsi János búcsúzik, viszont hallásra!